Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében folyamatosan jelen van a Magyar Vöröskereszt. A Mentó csoport tagvállalatainak dolgozói az elmúlt hetekben jelentős mennyiségű adományokat gyűjtöttek össze, amelyeket a Meszegyi fenntartásában működő családok átmeneti otthonában élő rászoruló családoknak ajánlottak fel Miskolcon. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében folyamatosan jelen van a Magyar Vöröskereszt. Bár alapfeladatai közül legjobban a véradás szervezést ismerik, de emellett jó néhány olyan szociális és edukációs tevékenységet lát el, amely által a térség lakóival kapcsolatba kerül, mondta el Grubert Roland, megyei igazgató.
Sok olyan tevékenység van, amely a Vöröskereszthez kapcsolódik. Talán a legismertebb az a véradás szervezés és az elsősegélynyújtás, tehát nyilván itt a városban is nagyon sokan találkoznak éppen a napokban véradós plakátokkal, amikor rendszeresen ugye a donorokat arra kérjük, hogy jöjjenek és adjanak vért. Egyébként a megyében az Zemplén térség az egy véradás szervezés szempontjából egy kifejezetten jó térség, tehát lakosság arányosan többen adnak vért, mint a megyei átlag, úgyhogy ez egy nagyon szép eredmény. Illetve amely kapcsán nagyon sokat találkozunk még fiatalokkal, vagy idősebbekkel, ez pedig az elsősegélynyújtó tevékenységünk, a elsősegélynyújtó vizsgák, ugye valaki gépjárművezető engedélyt szeretne, akkor elsősegélynyújtásból vizsgát kell tenni, ezt a Vöröskereszt szervezi Magyarországon, úgyhogy erről ismernek minket a legtöbben, de az utóbbi években nagyon szertágazó feladatai voltak a szervezetnek, de ez nem speciális időszak, tehát egy kicsit visszamegyünk a történelemben, például itt Sátoraljóhelyen is óriási hagyományai vannak a Vöröskeresztnek, gondolok itt a világháború utáni időszakra, a rehabilitációs tevékenységekre, a kórházvonatokra, szóval számosan dologra, amire ma már nem emlékszünk első kézből, viszont nagyon sok olyan tárgylelet van, ami erre enged következtetni, hogy az elmúlt évszázadban nagyon lelkes vöröskeresztesek dolgoztak itt a térségben. És így van ez ma is, tehát gondolhatunk az oktatási intézményekre, hiszen nagyon sok olyan programot valósítunk meg, amelyekbe fiatalokat vonunk be, versenyek, különböző közösségi tevékenységek, és nagyon jelentős még az az intézményen kívüli, legalábbis mi így hívjuk, tehát az intézményen kívüli szociális tevékenységünk, amely gyűjtésekből, segélyosztásokból, egy alkalmi segítségnyújtásról szól. Vannak még, itt Sátoraljóhelyen nincs, de a megyében máshol vannak olyan feladatok, amelyek még meghatározóak, amely a napi működésében a Vöröskeresztnek, illetve a rászorulók ellátásában, ilyen például a hajléktanellátás Miskolcon működtetünk egy nagyon nagy és integrált hajléktanellátó intézmény rendszert, gyakorlatilag 320 éjszakai férőhelyen, népkonyhával, utcai szolgálattal, de a megyében működtetünk családi bölcsödéket, ez is Miskolcon. Vannak társadalmi vállalkozásaink, ahol megváltozott munkaképességű személyek dolgoznak, Kecskefarm, Varrodat, szóval elég széles körül a tevékenységünk, de az elsősegélynyújtás, véradás szervezés és szociális tevékenység az az alapfeladat a Vöröskeresztnek, és emellé jönnek azok a feladatok szintén alapfeladatként, amilyen speciális időszakokhoz kapcsolódnak. Azért mindannyian emlékszünk a 2010-es árvízre, de gondoltunk a Covid időszakra, ami szintén, hát nem csak a Vöröskeresztnek, mindenkinek óriási megterhelés volt, és amire most a legjobban emlékszünk, vagy most is benne vagyunk, ez pedig ugye az orosz-ukrán fegyveres konfliktus kapcsán a hazánkba érkező menekült személyeknek az ellátása, segítése, az ami egy fontos feladata.
A Mentó csoport Kft. Tagvállalatainak dolgozói az elmúlt hetekben jelentős mennyiségű adományokat gyűjtöttek össze, amelyeket a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény fenntartásában működő családok átmeneti otthonában élő rászoruló családoknak ajánlottak fel Miskolcon. Az adományok között szerepeltek felnőtt és gyermek ruhanemük, lábbelik, játékok, gyermekgondozáshoz szükséges eszközök és higiénés termékek, valamint háztartási gépek is. A részletekről Szabó Máté, az adományozó cég marketing és kommunikációs vezetője adott tájékoztatást.
A mentorcsoport egy több vállalatból álló vállalatcsoport. A fő tevékenysége az a hulladékkezelés, hulladék ártalmatlanítás, de emellett az építőiparnak egy nagyon széles szegmensében is dolgozik a vállalatcsoport. A cégeink a legkülönbözőbb építkezéseken vesznek részt, tehát a csatornahálózatoktól, a szennyvíztelepek építésén át az irodaházig bármilyen munkát el tudnak végezni a kollégáink, és végeznek is napi szinten az ország egész területén, illetve például legutóbb Ukrajnában adtunk át Kárpátaljának az első hulladékkezelő létesítményét, amit szintén a mi kollégáink építettek. A mostani adományozás az egy picit harmóniában van a vállalatnak az alapértékével. Ugye a logónk alatt található egy kis tagline, egy rövid kis mondat, törődünk a környezetünkkel. És ez ugye arra is utal, hogy az alaptevékenységünkkel egy tisztább, szebb világ építésén fáradozunk, arra is utal, hogy a munkánk során környezetkímélő technológiákat és anyagokat alkalmazunk, illetve arra is utal, hogy a társadalmi környezettel is igyekszünk törődni. A vállalatcsoport nagyon sok sportegyesületet, intézményt, kulturális intézményt, rendezvényeket támogat, egyéni sportolókat is, és ez a gondolkodás ez megjelenik a kollégáinknak a mindennapjaiban és a kollégáinknak a gondolkodásában is. És amikor megfogalmazódott az ötlet, hogy ide a Messzegyi családok átmeneti otthonába gyűjtsünk az adventi időszakban karácsonyi ajándékot, akkor nagy örömmel csatlakoztak a kollégáink ehhez az akcióhoz. Olyan ütemben érkeztek az adományok, hogy ahol kijelöltük a helyet a gyűjtésre, ott nem fértünk, ki kellett ürítenünk egy irodát. Tulajdonképpen, amit most látunk, ezek zsákokban érkeztek, és ezekből a zsákokból mi kipakoltuk, és betömködtük ezekbe a dobozokba, hogy beférjenek, hogy egyáltalán el tudjuk hozni ezt a rengeteg mindent, tehát elég nehezek ezek a dobozok, és ebben mindenféle olyan dolog található, ami az itt élő családoknak a mindennapjait könnyíti meg. Tehát igyekszünk hatékonyak és célirányosak lenni, ezért a gyűjtés megkezdése előtt megkerestük az intézménynek a vezetését, és megkértük, hogy mérjék fel, hogy mik azok a dolgok, amik valóban segítséget jelentenek. Ennek megfelelően az itt élő anyukák számára ruhanemű, cipő, lábbelék, a gyerekeknek a legkisebb korosztálytól egészen a kamaszkorig mindenféle ruhák, cipők találhatók a csomagokban, játékok, pici háztartási eszközök is, tehát kislámpától kezdve a képkereten át nagyon sok minden van, illetve olyan higiénés termékek, amiket az anyukák nem biztos, hogy meg tudnak vásárolni, hiszen az itt élő édesanyák lakhatást és étkeztetést kapnak az intézménytől, minden egyéb más dolgot nekik kell beszerezni. És ugye sokszor a gyedből nincs elegendő forrás arra, hogy minden szükséges terméket meg tudjanak vásárolni, és ebben is igyekeztünk nekik segíteni. A vállalatcsoport pedig szintén az ő a felmérés alapján a konyhában vásárolt egy robotgépet és egy szendvics sütőt, mert az itt élő édesanyák ezt kérték, azt mondták, hogy nekik ez könnyítené meg a mindennapjaikat.
Gúr Péter Attila, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény igazgatója az átmeneti otthon feladatait ismertette.
A Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény családok átmeneti otthonában vagyunk. Ez egy 40 férőhelyes intézmény, ahol anya gyermek elhelyezésére van lehetőség, és gyakorlatilag átmeneti ellátást nyújtunk. Egy évre szól a mandátum annak a családnak, aki ide beköltözik, és elsődlegesen az a feladatunk, olyan típusú problémákkal érkeznek a családok, amelyek elsősorban az alapbiztonsági létet veszélyeztetik, így lakhatási problémák, családon belüli párkapcsolati problémák, családon belüli erőszakbántalmazás következményében az otthonukból menekülő anyák elsősorban, akikkel dolgoznak a szociális munkás kollégáink, és elsődlegesen az a feladatunk, hogy egyrészt biztonságot jelentsünk, tehát olyan biztonságos fedelet adjunk a fejük felé, ahol biztonságban lehetnek. Feladatunk továbbá, hogy az alatt az egy év alatt, amíg itt vannak, a szociális munka módszereivel és lehetőségeinek keretén belül próbáljuk meg az életüket megpróbálni egyenes irányba állítani valamilyen szempontból, akár a munka a hely teremtés, a gyerekek iskoláztatása, tehát hogy ugyanazt a ritmusú életet tudják élni, megélni segítséggel, amit az otthonukban korábban vagy tudtak, vagy nem tudtak. Nagyon sok esetben azért olyan készségek hiányában érkeznek ezek az anyukák, hogy látszik az, hogy az otthonukban sem tudták mondjuk a jövedelmeiket megfelelően beosztani, úgyhogy itt háztartás gazdálkodástól kezdve igyekszünk minden olyan segítséget megadni képzésekbe, tanfolyamokba, folyamokra bejuttatni őket, ami hosszú távon a családi biztonság szempontjából megoldás lehet.
Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Fokozatosan megvastagszik a felhőzet, mindenütt beborul az ég, és egyre több felé, legkésőbb és legkisebb eséllyel a keleti tájakon várható eső, zápor. Az északkeleti tájakon eleinte pára, köd képződik. A nyugatira, északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul. Az északkeleti tájakon lesz a leghidegebb az idő. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Koleszár Krisztián és Grunda János. Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. december 19-én. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Szerelem, se veled, se velem, nem történt még ilyen sohasem. Megcsókolt a szellő idekint, egy szebb élet a lelkem betekint. Türelem, türelem, vigy egy mély lélegzetet, mindig lesz ki magadért szeret. Lehunyom a szemem, s tenyeredbe hajtom a fejem. Itt hagytad hát nekem a zenét, mondd, hogy legyek így csendes feleség. Türelem, türelem, feledem, szerelem, elfújtad a magányt életem. Az átkozottul hosszú nyár után. Türelem, türelem, megélek még 100 csodát. Mit kislányomnak adok majd tovább.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Megszűnt webáruházból érkeztek adományok Egerbe. Programokkal tették színesebbé az óraközi szüneteket Sárospatakon. Több kérdést vett fel adózási szempontból az élményfőzés. Ezek mai adásunk témái. A miniszterelnökség a civil központok országos hálózatával együttműködve idén is szerette volna támogatni a civil szervezetek karácsonyi időszakban zajló adománygyűjtését, ezért most is megrendezte az Adventi Civil Börze című adventi adománygyűjtő programot, melyhez az Egri Norma Alapítvány, mint a Hevesvár megyei címbirtokos szervezet is csatlakozott. Munkájukat a mostani adomány szétosztásán a Vitéz Mike József 60. területvédelmi zászlóalj segítette logisztikai, szállítási, szortírozási tevékenységben. Az adományt egy megszűnt webáruház készletéből osztották szét. Részesült a felajánlásból a Családok Átmeneti Otthona, a Nagy Családosok Egyesülete, a Nevelőszülői Hálózat helyi képviselete, a Markot Ferenc Kórház szülészeti osztálya, valamint a Gyermekjóléti és Bölcsödei Igazgatóság. A részleteket Somogyi Mónika, az Egri Norma Alapítvány szakmai vezetője ismertette rádiónkkal.
Nagy segítség volt nekünk a hat kiegészítő panacsnokság abból a szempontból, hogy elhozták a termékeket egy felajánlott webáruház telephelyéről Budapestről, mert ez egy felajánlás volt, az Egri Norma Alapítványt kapta. Egy megszűnőben lévő webáruháznak a pelenkái, tisztálkodási szerei, társasjáték, fejlesztőjátékok, ezt felajánlották az alapítványunknak. Mi pedig felkerestünk olyan szervezeteket, akik tudják ezt megfelelő helyre osztani, mivel ugye az adatbázis az nekik rendelkezésükre áll. Ilyen a Nagy Családosok Egyesülete, Gyerekjóléti Központ, Családok Átmeneti Otthona, stb. Tehát a segítő szervezeteket, nekik a képviselőik vannak most itt jelen, és vélhetően kedves mosolyt csalnak majd azoknak az arcára, akik ezt megkapják. Az Adventi Civil Börze az az országos civil központok hálózatának egy fix ilyen adventi program sorozata. Ennek keretében ki mit csinál, mi most, ez a második programelemünk, amit az Adventi Civil Börze jóvoltából vagy alatta csinálunk. Az egyik az az volt, hogy a városnak a karácsonyfájára, a városházán lévő karácsonyfájára készítettünk a foltvarró tündérekkel nagyon aranyos kis karácsonyfadíszeket, tehát itt volt a civil szektor jelentősége, a másik pedig ez. Csak ezt nem tudtuk előre, mert ez a felajánlás ez egy hete történt, tehát ez annyira friss, hogy még most logisztikáztuk szét a játékokat. Több százezer forint értékű felajánlás, pontosan most nem tudom megmondani, hogy mennyi, és az egészen pici babáktól kezdve, a biliktől kezdve, a hintán át a fejlesztőjátékokig minden van benne.
Közösségi sportjátékokkal, rögtönzött könyvtárral, sakkal és társasjátékokkal igyekeztek az óraközi szüneteket színesebbé tenni a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában. Az ötletet, melyet örömmel fogadott az igazgató, az iskola diák önkormányzata kezdeményezte. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Igazi közösségi térré változott ebben a tanévben a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola aulája. Pingpong, csocsó, sakk, társasjáték mind-mind arra hivatott közösségi játékok, hogy akár az óraközi szünetekben, akár a napközis foglalkozás végeztével tartalmas és szórakoztató időtöltést biztosítson a diákok számára. Az ötlet és az igény a diákok részéről fogalmazódott meg, így a diák önkormányzat és a szülők támogatásával új eszközöket tudott vásárolni az iskola. Kisné Murányi Andrea igazgató örömmel számolt be a diákok ötletéről, hiszen ezek a foglalkozások szinte elfeledtetik a reggel leadott mobiltelefonok létét, és egymással játszanak a tanulók.
Nem minden esetben tudunk kimenni az udvarra, ezért felállítottuk az aulában a pingpongasztalokat, valamint csocsókat. Beszerzésre került a diák önkormányzat és a szülői választmány felajánlásából a babzsák fotelek, tehát ilyen kis közösségi teret alakítottunk ki. Délelőtt elsősorban a szünetekben a felső tagozatosok töltik meg az aulát játékos formában, és ők pingpongoznak és töltik el itt a szabadidejüket, valamint délután pedig az alsó tagozatosoknak volt lehetőségük hosszabb időt beosztás szerint itt együtt eltölteni, amivel bővült a kör, az a sakkozás és a társasjáték, mert kialakítottunk a gyerekeknek egy olyan területet is, ahol elvonulhatnak, és nagyon szívesen töltik be itt élettel az aulánkat. Ugye iskolánkban szokás az, hogy a gyerekek leadják a mobiltelefonokat a nap elején, persze tanítási órákon, ha szükség van rá, akkor használják, de nem is jut eszükbe, hogy elővegyék. Tehát sokkal szívesebben játszanak együtt, a szociális kompetenciáik fejlődnek, és öröm látni azt, hogy fiúk, lányok felváltva az osztályközösségen belül szívesen játszanak együtt. Sokkal több mosolyt látunk a gyerekek arcán ezeken az alkalmakon, valamint ugye nagy lehetőség a mi intézményünknek, hogy az udvaron is több területen el tudnak a gyerekek különülni és különböző sporttevékenységeket folytatni, valamint a tornatermünkben is lehetőség van 3 részre osztott tornateremben különböző sportfoglalkozásokat megtartani, tehát igazából ki tudjuk használni.
Egyre népszerűbbek a főzési élményt kínáló vállalkozások szolgáltatásai, főleg karácsony közelettével. Főzőiskolák, tematikus főzőklubok, évzáró céges főzőcskézés. Az élményfőzés elterjedt és stílusos ajándékötlet, azonban több kérdést vet fel adózási szempontból, melyet dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense ismertette.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal az elmúlt időszakban téves gyakorlatra figyelt fel. Egy élményfőzést szervező társaság a résztvevőknek 27%-os helyett 5%-os áfatartalmú számlát állított ki. Az élményfőzéseken biztosították az alapanyagokat, és a kurzus résztvevői a séf instrukciói alapján elkészítették a menüt, amelyet azután az előre megterített asztaloknál elfogyasztottak. A szolgáltató azonban csak akkor számlázhat kedvezményes áfa kulccsal, ha szolgáltatása étel és helyben készített nem alkoholtartalmú ital értékesítésére irányul, és a TESZOR 15-56.10 éttermi és mozgó vendéglátás kód alá sorolható. A főzőiskola vezetése tanfolyam jelleggel, oktatási céllal és a főzőklub főzőkör vezetése szabadidős szórakoztatási céllal, mint például az élményfőzés, nem a kedvezményes áfa kulccsal adózik, ezért az élményfőzés szolgáltatásról sem lehet 5%-os áfatartalmú számlát kiállítani. A konkrét vállalkozás ügyletében a fő szolgáltatás elem az ételkészítés instrukciók alapján, vagyis a szórakoztatás és az oktatás, a további résztvevőkenységek, mint például a felszolgálás, az étel helybeni elfogyasztása csupán járulékos jellegűek. A NAV ezért felhívja az élményfőzést, főző tanfolyamokat szervezők figyelmét arra, hogy ezeket a szolgáltatásokat nem számlázhatják a kedvezményes 5%-os áfával, mivel a helyes adómérték 27%.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tartott Ternyek Csaba érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szentévről Egerben. A főpásztor előadásának részletét hallják.
Ferenc pápa a bulláját így nevezte el, a remény nem csal meg. Valójában átalakíthatjuk úgy is ezt a mondatot, hogy Krisztus nem csal meg. A második Timóteusnak írt levélben olvasunk erről, ha mi hűtlenek leszünk is, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Az Isten mindig hűséges. Mi lehetünk hűtlenek, megtagadhatjuk őt, bűnökbe eshetünk, soha ne feledjük. Az Isten mindig hűséges. És itt most ebben nem hangsúlyozza a pápa, de más beszédeiben mindig, mindannyian tudjuk, de nem tudatosítjuk sokszor egy másik tulajdonságát az Istennek, hogy az Isten mindig megbocsát. Az Isten mindig megbocsát. És amikor a fiatalokkal találkozott itt Budapesten, ezt talán háromszor is elismételte, hogy az Isten mindig megbocsát. Mi az alapja tehát a reményünknek? Mi az oka? Mi az indítéka, hogy bennünk él a remény? A hitvallásban azt imádkozzuk, hiszem az örök életet. Keresztény remény e szavakban alapvető támpontot talál. A remény ugyanis az az isteni erény, amellyel az örök életre, mint boldogságunkra törekszünk. A második vatikáni zsinat írja valahol, ha elvész az isteni alap és az örök élet reménye, tehát ha már nem remélnénk az örök életben, amint ma látjuk, igen súlyosan sérül az emberi méltóság, és megoldatlan marad az élet és halál, a bűn és a fájdalom rejtélye, és az emberek nem ritkán kétségbe esnek. Ha tehát elhal az örök élet reménye, akkor az emberek nem ritkán kétségbe esnek. Nem tapasztaljuk-e meg ezt a saját környezetünkben? Sok ember, aki állandóan szomorúan jár, nem lehet mosolyt csalni az arcára. Talán az a baja, hogy elveszítette a hitét, vagy annyira meggyengült benne, annyira elhalványult benne a hit. Különösen a hitnek olyan fontos elemei, mint az örök életbe vetett hit. Mert a hit nem csak azt jelenti, hogy hiszem, hogy van Isten. Hát erre olvassuk a Szentírásba. Hát az könnyű hinni, azt még a sátán is hiszi. Nem az az igazi hit, hanem a hiszem az örök életet. Hiszem az, hogy az Isten velem akar kezdeni valamit. Hogy terve van velem, hogy meg akar váltani, hogy az ő boldogságában akar részeltetni engem. Arról szól a remény erejében, amelyben megváltást nyertünk, a tovább iramló időt szemlélve bizonyosak vagyunk abban, hogy az emberi történelem és benne mindegyikünk személyes történelme is, tehát a mi életünknek a személyes történelme is nem egy zsákutca vagy sötét szakadék felé, hanem a dicsőség urával való találkozás felé halad.
Kárpátaljára érkezett a betlehemi békeláng. A Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség tagjai több mint három évtizede minden évben gondoskodnak arról, hogy a betlehemi láng eljusson Kárpátalja minél több otthonába. Az idén személyesen is részt vettek az átadó ünnepségen, melynek a bécsi fogadalmi templom adott otthont december 15-én. Immár hagyományá vált, hogy a Beregszász főterén felállított adventi koszorú gyertyáit ünnepélyes keretek között a Kárpátaljai Történelmi Egyházak, valamint a Kárpátaljai Magyarság képviselői gyújtják meg. Advent harmadik vasárnapjának közös ünnepet a Görögkatolikus Egyház, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, valamint a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség közösen szervezte, és rendhagyó módon az örömöt szimbolizáló gyertyát a Betlehemből hozott békelángról gyújtották meg. A békeláng innen terjedt tovább, hogy karácsonyig minden kárpátaljai településre, intézménybe, közösségbe, otthonba eljusson, és fényével minden családban hirdesse a béke fontosságát. Karácsony közelettével immár hagyomány, hogy a Győri Egyházmegye főpásztora meglátogatja a győri hajléktalanokat segítő szolgálat központját. December 17-én kedden Veres András győri megyés püspök az ünnepi szavak mellé 200 darab célzott adományt is vitt a lakóknak a Győri Egyházmegyei Caritas közreműködésével. Veres András rövid beszédében a személyes szeretet fontosságára irányította a figyelmet. Kifejtette, legyünk bár gazdagok vagy szegények, legyünk bár a legnehezebb élethelyzetben, szeretetet mindig tudunk adni és elfogadni. A Somogy Vármegyei Büntetés Végrehajtási Intézet Szent Lénárd börtönkápolnájába látogattak a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium diákjai, hogy adventi műsort adjanak a fogvatartottaknak. A résztvevők osztályfőnöke elmondta, hogy a diákok nyomban nagy lelkesedéssel igent mondtak a felkérésre, hiszen ők is tudják, hogy a börtön békéje mellett a karácsony méltó megünneplését is szolgálták látogatásukkal. A diákok megragadó műsora sok szeretetet árasztotta fogvatartottak szívébe. Ugyanazt tették, mint Jézus, aki a bűnösöknek mutatta meg Isten szeretetét. Fogalmazott Sitkei Lukács börtönpasztorációért felelős diakónus a látogatás kapcsán. Elmondta, másnap a székesegyházi plébánia missziósai a női fogvatartottakat látogatták meg. A Miskolci Egyházmegye Görög Katolikusok évszázados öröksége című centenáriumi kiállítása virtuálisan is megtekinthető, a Herman Otto Múzeum főépületében pedig március 20-áig látogatható a tárlat. A kiállítás a Herman Otto Múzeum főépületében a Miskolc Görgei utca 28 szám alatt nézhető meg, virtuálisan pedig a Magyar Kurír oldaláról elérhető. A virtuális kiállítás révén közelebb vihető az emberekhez az egyházművészet, segítségével otthonról vagy iskolai foglalkozás, hittanóra keretében is bárhonnan bejárható a tárlat. A látogatás élményét mindez természetesen nem helyettesíti, de előnye, hogy minél több ember a részese lehet. Örök nyugalomra helyezték dr. Lengyel Gyula János érdemes esperest, főszentszéki bírót, erdőtelki plébánost. Az erdőtelki Szentkereszt felmagasztalása templomban a gyászmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta.
Ő azt szerette, hogyha nem a címein szólítják, mindenki számára Gyula atya volt. És eszembe jut, amikor meglátogattam utoljára Krisztus király vasárnapján, akkor már ágyba fekvő beteg volt, segítették a munkatársai, árad belőle a derű és a békesség. És azt hiszem, hogy azt kéri, hogy belőlünk is a derű, a békesség és a hála áradjon az ő Istennek átadott életéért. Hosszú élete során szolgált különböző állomáshelyeken. Szolgált kis közösségekben, kis plébániákon és fontos egri plébánián is, és mindenütt megtalálta a hangot a hívekhez. Megtalálta az idősekhez, megtalálta a fiatalokhoz. Szerette a híveit, szerette a rábízottakat. Arra is emlékszem, hogy amikor az új misémet tartottam, akkor együtt voltunk kispapok a központi szemináriumba, Miskolcról eljött a Dunántúlra, Kisalföldre, azért, hogy részt vehessen az első szent misémen. És amikor egri plébánosként a betegség egyre jobban elhatalmasodott rajta, akkor arra kért, hogy engedjem, hogy nyugállományba kerüljön. Én kértem tőle, hogy Gyuszi atya, szolgáljál még valahol egy másik egyházközségben, ahol talán kevesebb a feladat. És akkor azt mondta, így gondolod? Igen, mondom, erre kérlek. És akkor annélkül, hogy elkezdett volna vitatkozni, azt mondta, jó, rendben, akkor elmegyek egy kisebb egyházközségbe. És utána, amikor találkoztunk, talán nem is volt olyan alkalom, amikor nem tért volna ki arra, hogy milyen jó, hogy akkor ő elfogadta, mert nagyon megszerette az erdőtelkieket, nagyon megszerette a tenkieket, az iskolát, azt a feladatot, amit itt kapott. Így most, amikor itt állunk az ő koporsói előtt, akkor érte imádkozunk, és érte adunk hálát az Úristennek, hogy nekünk adta őt. Gazdagította sokunknak az életét, színes egyéniségével, azzal, hogy ő mindenhova elment, ahová hívták, akkor, hogyha prédikálni kellett, akkor, hogyha Jézus Krisztusról kellett beszélni, és akkor is szívesen elment, hogyha azt kérték, hogy Gárdonyiról tartson előadást.
A gyászmisét követően az egri fájdalmas anyatemplom kriptájában helyezték sírba az örök élet reményében. Az egri főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy dr. Sedon László érseki tanácsos, címzetes kanonok főszentszéki ügyész, Miskolc helyő csabai plébániai kormányzó, életének 78. áldozó papságának 55. évében december 16-án a Miskolci megyei kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt. temetéséről később intézkednek. Az egri főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Szarvas Péter címzetes apát, érdemes esperes, Szerencsi plébános, életének 62. áldozó papságának 36. évében, december 18-án a Miskolci megyei kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt. Temetéséről később intézkednek. A karácsonyi időszak ünnepi főpásztori szentmiséinek helyszínéről és időpontjáról megjelent egy összesített tájékoztató a Magyar Kurér oldalán. Az egri főegyházmegyében Ternyek Csaba egri érsek december 24-én éjféli szentmisét celebrál az egri bazilikában. Az éjféli szentmisét a Szent István Rádió és a Duna Televízió is közvetíti élőben. December 25-én 10 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, december 29-én 11 órakor a jubileumi szentév megnyitása lesz, december 31-én pedig 18 óra 30 perctől évvégi hálaadó szentmisét celebrál a főpásztor. Folytatódnak az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont adventi programjai. A negyedik gyertyagyújtás december 21-én szombaton 15 óra 30 perckor lesz a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium és AMI diákjai. A nap folyamán a borsodnádasdi kézműves Molnár Kalács sütése és árusítása lesz a palota díszudvarán. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között, vasárnaptól csütörtökig 11 órától 18 óráig, péntektől szombatig 11 órától 20 óráig látogatható. A vásár ideje alatt a palota kávézója várja a kedves vendégeit. Az adventi időszak alatt a palota sok szeretettel várja az érdeklődőket kiállításaira. A pályázatra beküldött betlehemek a palota aulájában megtekinthetők. Ajándék adventi tárlatvezetés lesz a bazilikában december 21-én 11 órától. A vezetések a bazilika elől indulnak. December 22-én 19 órától a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyház szkólája Kis Zoltán orgonista és Számel Bálint csellista közreműködésével zenés adventi estre várja az érdeklődőket a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházba. A belépés ingyenes, az adományokat az Angster orgona felújítására fordítják. Adventi szentségimádás lesz Egerben, a Ciszterci templomban december 19-én csütörtökön 18 órától. Szeretettel várnak minden érteklődőt. Zajlik a Katolikus Caritas adventi adománygyűjtő segélyprogramja. A Katolikus Caritas karácsonyi adománygyűjtési programjához többféle módon csatlakozhatnak az érdeklődők. A 1356-os adományvonalon egy hívással 500 forinttal támogathatják a szervezet munkáját. Online adományozással bármilyen összeggel hozzájárulhatnak, az egyházmegyei Caritas pontokon és a meghirdetett gyűjtőpontokon keresztül pedig egy-egy helyi program is támogatható tárgyi vagy pénzadománnyal. Kedves hallgatóink, az egri főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu oldalon, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Koleszár Krisztián és Túri Sarolta. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
Nemzetközi lesz idén a negyedik Watt Team adventi futás. Rendkívül jól teljesített a szezon első felében a Kazincbarcika SC MB2-es labdarúgó csapata. A családok átmeneti otthonába és a Jósa András Oktatókórház gyermekrehabilitációs osztályára gyűjtöttek adományokat a Nyíregyházi Egyetemen. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből 14 ezer nevezés érkezett, és 4500-an mérették meg magukat egy vagy több kategóriában az elmúlt tanévben a Diákolimpián. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Nemzetközi lesz idén a negyedik Watt Team adventi futás, hiszen a Nyíregyházi Egyetem külföldi szakos hallgatói is elindulnak a népszerű tokaji eseményen. December 21-én 5000 indulóra számítanak a szervezők, hiszen az egyéni indulók mellett több oktatási intézmény is jelezte részvételét, melyen 3 és 6 kilométert teljesíthetnek a résztvevők. Több mint 20 induló lesz Szlovákiából is, de a cégek is nagy számban neveztek a csapatépítő hangulatos adventi eseményünkre. Adventi fényekkel, élő zenével, vidám hangulattal és értékes tombola nyereményekkel várjuk az ünnepelni vágyókat. Idén várható, hogy limitálnunk kell az indulók létszámát, hisz óriási az érdeklődés az egész országból, mondta Pokrovenszki Gergely, szervező. Rendkívül jól teljesített a szezon első felében a Kazincbarcika SC MB2-es labdarúgó csapata. Bár már szerepelt a csapat a tabella első helyén is, jelenleg a második helyen állnak. Az ide vezető útról, az eredményekről, azok megvalósulásáról és a tervekről beszélt Erős Gábor, a KBSC vezetőedzője.
Természetesen ez óriási öröm számunkra, hogy a legtöbb gólt szerezve, a harmadik legkevesebbet kapva vagyunk ott a második helyen, ami ugye feljutó pozíciót is jelent. Úgyhogy számunkra is ez egy óriási dolog, és szeretnénk tovább haladni ezen az úton. Aztán, hogy a végére ez majd mire lesz elég, azt meglátjuk, de jelen pillanatban ennek a dolognak nagyon kell örülni, és természetes, hogy boldogok is vagyunk, még akkor is, hogyha egy nagyon picit, ha mondhatom, tényleg nagyon picit keserűbb a szájíz, hiszen az első helyen voltunk, és óriási ambíció volt a csapatban, hogy ezt megőrizze, és valahol egy történelmi sikert arathassunk Kazincbarcikán, ami ugye nem sikerült, hiszen nem tudtuk legyőzni a Kisvárdát, egy-egy döntetlent játszottunk velük, de ettől függetlenül ezt nem tartom rossz eredménynek, ha pedig az összképet nézem, akkor ez egy nagyon-nagyon szép teljesítmény, úgyhogy le a kalappal a srácok előtt, és tényleg köszönet mindenkinek, aki ennek a részese volt, és itt a klubvezetéstől, a stábtól, a játékosoktól, és természetesen nem utolsó sorban a szurkolóknak is hatalmas köszönet, hogy ennyien búzítottak minket. Úgyhogy a végére ez egy tényleg kerek, szép történet lett, de még csak a fél szezonnál vagyunk, úgyhogy ha mondhatom, talán egy kicsit csúnyán fél időben vagyunk, és a teljes játékidő az még nem telt le, de ez a fél időben ez egy nagyon-nagyon szép eredmény. Amikor ide kerültem én, akkor pontosan ezt kértem ugyanúgy a vezetőktől, a szurkolóktól, hogy egy kis türelmet adjanak a csapatnak, és vagy türelmesek legyenek a csapattal. Ugye ez Magyarországon, legyünk őszintén, ez ritkán fordul elő, hiszen talán a türelemből van a legkevesebb. Hiszen azt tudni kell, hogy jött egy új edző, jött egy új játékfelfogás, egy más játékrendszer, jött 9 új játékos, és ez nem annyira egyszerű pillanatok alatt összegyúrni, és hogy minden úgy működjön, ahogy azt az ember megálmodja. Tehát erre bármennyire is furcsa, időre van szükség. És ugye én az első három fordulója, sőt még hozzátenném, még a felkészülési mérkőzéseink sem sikerültek annyira jól, bár a játék az úgy gondolom, hogy nagyon sokszor nagyon rendben volt, viszont eredményessége még nem párosult, hiszen azt hiszem, hogy az első mérkőzésen az Eger ellen nyertünk talán hazai pályán 2-0, és utána egyetlen egy mérkőzésünket sem sikerült megnyerni. De ez az útnak a kezdete volt, és ez egy folyamat része. És ugye jött az első három forduló, hogy elmentünk Csákvárra, ugye 3-2-es vereséget szenvedtünk, majd jött egy Vasas elleni 2-2, és a BVSC ellen hazai pályán kikapnunk 1-0-ra. De én pánikot abszolút nem keltettem a csapatnál, hiszen én fontosnak tartom ugye a mérkőzés elemzések utáni számokat. Mindig annyit osztok meg a csapattal, meg úgymond talán a közvéleménnyel is, amennyit úgy gondolok, hogy ezt meg kell osztani. Rengeteg adat áll rendelkezésünkre. Ez még egyszer mondom, talán azt hiszem, ha minden igaz, 3 millió adatról beszélünk per mérkőzés, tehát itt egyéni statisztikákról, tehát minden beleértve, tehát rengeteg, úgyhogy sokszor nekünk is jójózik a szemünk a számoktól, de tényleg azokat próbáljuk kiemelni, ami számunkra fontosak, és mivel hogy ezekből a számokból nagyon jól látszódott már az, hogy a csapat sikeres lesz, csak azokat a lehetőségeket majd gólra kell váltani, de óriási dominanciát mutattunk a labdabirtoklásban, rengeteg kapura lövésünk volt, rengeteg helyzetet dolgoztunk, rengeteg 16-oson belülre jutatott, tehát boxon belüli labdánk volt, tehát ezek a számok mind azt mutatták, hogy ebből majd eljön az eredmény, és amit mondtam a srácoknak is, hiszen nagyon el voltak keseredve ők is, velem együtt, de ugye edzőként neked mindig muszáj erőt mutatnod a játékosaid felé, és hinni abban maximálisan, amit te képviselsz, és amit elképzelsz. És ugye megmutattam például egy BVSC mérkőzés utáni adatokat, kivételesen nem videóztunk abból a mérkőzésből, hiszen legyünk őszintén, ráborítottuk a BVSC-re a pályát, egy kapusztunk, az ellenfélnek egy kaput találó lövéséből gólt született, sajnos kikaptunk egy nurra, aki a végeredményt nézi, ő természetesen azt mondja, hogy ez egy vesztes mérkőzés volt, de én azért edzőként más szemmel kell, hogy nézem, és még egyszer mondom, olyan számokat mutattunk, amiből tudtam, hogy ki fog jönni majd az eredmény, és ugye ezt követően meg is indult a szekér, hiszen elmentünk Budafokra, ott ugyanilyen statisztikai adatokat mutattunk, csak a két mérkőzés közötti óriási különbség, még itt kaptunk 1-0-ra, ott pedig nyertünk 5-0-ra. És akkor onnantól gyönyörűen megindult, megvertük a Gyirmótot, 2-1 nyertünk 7-0-ra Tatabányán, és ez pedig a csapatra egy olyan hatással volt, olyan önbizalmat adott, hogy amikor tényleg párosul az, hogy érzed, hogy amit csinálsz, az jó, de az még eredményességben is, ráadásul ilyen számokkal, az utána megalapozta már a szezonnak a hátralévő részét. Tehát egy olyan szériát tudunk magunk mögött, ami tényleg egy nagyon komoly teljesítmény, és ugye ez a megszerzett 28 pont, ez azt gondolom, hogy tényleg számokban is rendben van, és kevesen gondolták volna, hogy akár ezután a szezon kezdet után ez a szezon, fél szezon végére így fog kinézni. Úgy próbáltunk játékosokat válogatni, hogy ez az egyveleg legyen ilyen keret, tehát kell rutinos játékos is, kell olyan, akit mondhatunk, hogy a top foci korban vannak, ezek a 25-től 30 éves korig lévő játékosok, és ugye kell az, aki 20-tól 25, és plusz a 20 év alattiak, aki eleve a fiatal szabály miatt is fontos, és ez most jelen pillanatban nagyon szépen összeállt. Ha kor átlag életkorunkat nézzünk, az egy tökéletes átlag életkor, ami egy foci csapatnak jó, vagy amivel rendelkeznie kell, és ennek a hatására is, ráadásul még ami számomra fontos, ugye próbáltunk olyan embereket, ezt tényleg hangsúlyozom, hogy embereket, nem csak játékosokról beszélek, akik különösképpen nálunk ez most nagyon jól sikerült, akik segítik a fiatalokat, akik úgy viselkednek az öltözőkbe, mint vezéregyéniségek, de azzal a hatással, ami elképesztő pozitív a fiatalabbakra nézve. És szerencsére én nyugodtan mondhatom, hogy azok a játékosok, akik ide kerültek, ők ilyenek, és az ő hatásukra is lettek a fiatalok még jobbak, az a középkorosztály is, aki, idézően mondom ezt a középkorosztályt, mert nem az 50 éves emberekről beszélünk. Tehát ezek a játékosok is, itt például akár a Kártyik Bálintot mondhatnám, hogy már csapatkapitányként is egy kicsit hátára tudja ő is venni a csapatot sokszor. Tehát ez most tényleg nagyon jól működik, de ez ennek köszönhető, hogy nem csak játékosokként, hanem emberekként is egy olyan öltözői légkör alakult ki, ahova tényleg nagyon jó érzésben menni, és ezt éreztem az első pillanattól kezdve egészen a mai napig.
A családok átmeneti otthonába és a Jósa András Oktatókórház gyermekrehabilitációs osztályára gyűjtöttek adományokat a Nyíregyházi Egyetemen. A jótékonysági sportnapra előzetesen több mint 100-an regisztráltak. Vajda Ildikót, a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektorhelyettesét hallják.
Minden sportesemény azon túlmenően, hogy az egészséget szolgálja, egy nagyon jó közösségformáló program is. Jönnek az ünnepek, és mindenki hangolódik most már lelkileg, és mindenki egy kicsit lecsendesedik és átértékeli a saját évét, a saját életét, és ilyenkor nagyon sokat gondolunk azokra, akik nem tehetik meg azt, hogy meleg környezetben, családias hangulatban ünnepeljék a karácsonyt, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a sporttal együtt gondoljunk rájuk, és megpróbáljunk a szeretetünk mellett ajándékokat juttatni számukra.
Most pedig Mudri Soma szervezőt hallják.
A mikor az még kérdéses, mivel még nem tisztáztunk időpontot, viszont még az éven eljutatjuk az adományokat a Családok Átmeneti Otthonának, illetve a gyermekrehabilitációs osztálynak a kórházba, itt Nyíregyházán.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből 14 000 nevezés érkezett, és 4500-an mérették meg magukat egy vagy több kategóriában az elmúlt tanévben a Diákolimpián. Ezt Erdős Dániel, a Magyar Diáksport Szövetség ügyvezetője mondta a Vármegyeházán tartott díjátadó gálán. Most Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
Megérdemelt kezdte helyszínt ezek a fiatalok, a felkészítő tanárok, a családok, akik ezt az áldozatot vállalják, hogy áldoznak erre az ügyre. Persze sokszorosan megtérül a tanulmányi eredményeikben, az egészséges életvitelükben ezeknek a fiataloknak. Nagyon nehéz mostanában kirángatni, elcsábítani a fiatalokat a okos eszközök elől, de aki ezt megtapasztalja, ennek az örömét, belekóstol ebbe az életmódba, az biztos, hogy egész életében elkíséri, egészséges és teljes életet élhet. Ez nagyon fontos, a legfontosabb ebbe a tevékenységbe, és ezzel példát mutatnak azokra is, akik esetleg nem olyan módon sportolnak, vagy nem olyan ügyesek, vagy nem annyira kitartóak, azokat is magukkal tudják aztán motiválni, magukkal tudják húzni ezek a gyerekek.
Most pedig Erdős Dánielt, a Magyar Diáksport Szövetség ügyvezetőjét hallják.
Ha Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére koncentrálunk, akkor két jelzővel tudom ezt jellemezni. Aktív és eredményes évet zárt a megye. Épp most megnéztem az adatokat, csak nem 14 000 nevezés volt ebben a, pontosabban az elmúlt tanévben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből a Diákolimpiákon. Ez azt jelenti, hogy a vármegye diáksportolói közül több mint 4500-an indultak el, összesen több mint 110 iskolából a Diákolimpia valamely sportágában, valamely versenyszámában, és számos esetben országos bajnoki címeket, dobogós helyezéseket hozott számukra ez az év, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy büszkeséget hoztak nem csak az iskolájuknak, településüknek, hanem a megyének is.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid